Tisztelt hallgatóm, kérem nyissa meg a PHD-SEM 7-es fájlt, aminek az első ábráján, a címlap diáján Examples for Networks, Organelles, Neurons and Social Networks feliratot kell, hogy találjon. Kérem lapozzon a második ábrára, amelynek a címe az, hogy Cell Organelle Networks. Ebben az előadásban ezekkel az ábrákkal és hát hozzá kommentár szöveggel azokat a hálózatokat szeretném bemutatni, amelyek a sejten belül vannak, de immáron már több alkotórészt tartalmaznak, sem mint egy egyedi fehérjét, vagy egy mikroRNS-t, amelyik a jelátvitelben részt vesz. Ezek közül a hálózatok közül az első, amelyről néhány szót szeretnék szólni, ez a sejtorganellumoknak a hálózata. Az ábrának a bal oldali részén ezek a piros, illetve kék különböző képek, ezek egy szívizom rendszernek, szívizom darabnak, egy szintíciumos szívizom sejt sokaságnak a mitokondriumait mutatják. Az ábrákon, különösen az alsó részt érdemes figyelni, a kék ábrákat, ahogy négy darab ugye egymás után van. Az első kék ábrán, tehát a legbaloldalibb kék ábrán látható egy kis négyzet, amely azt a beavatkozási helyet jelöli, ahol oxidatív károsodás érte a kardiomiocitáknak, tehát a szívizomsejt szintíciumnak az adott mitokondriumait. Azok a mitokondriumok, amelyek kékek, azok rendesen működnek, azok termelik az energiát, semmi baj nincs velük. Azok a mitokondriumok, amelyek pedig fehérek, azok hát praktikusan már meghaltak, tehát igazándiból akkora oxidatív károsodást szenvedtek, amekkora hát már a további funkciójukat igencsak gátolta. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a károsodás primér helyétől, és itt fontos megjegyeznem azt, hogy további károsodásra nem került sor, 20 másodperc múlva, 30 másodperc múlva, 40 másodperc múlva kiterjedten, elterjedt tulajdonképpen ez a károsodás a szívizomsejt szintícium többi mitokondriumára. Ugye hát nagyon jól tudjuk, hogy mitokondriumok milliói vannak egy ilyen szívizomsejt darabkában, részletben, és hát ezek ugye összeolvadt sejtek, tehát ezek a mitokondriumok, ezek bizony hálózatban vannak egymással, tehát kommunikálnak egymással, és hát sajnos, ahogy látják, ugye a bajt is kommunikálják egymással, mint ahogy amikor épp ezt az előadást mondom, akkor ugye a koronavírus hát épp így terjed, ilyen bajként terjed az emberi szociális hálózatokban, mint ahogy az oxidatív károsodás bajként jelenleg terjed a mitokondriális hálózatokban. De mit figyelhetünk meg? Azt figyelhetjük meg, hogy 20 másodperc és 30 másodperc között ez a kép állandósul, tehát igazából tovább már nem terjed ez az oxidatív károsodás, és hát tulajdonképpen 40 másodpercnél, bár valamelyest távolabbi területek is hát érintődnek az oxidatív károsodással, de az elsődleges terület már szinte azt kell mondjuk, hogy valamelyest kezd már szinte meg is javulni. Mit látunk tehát? Azt látjuk, hogy nem korlátlanul terjed szét ez az oxidatív károsodás a mitokondriumok között ebben a szívizomsejt konglomerátumban. Mit jelenthet ez? Semmiképpen nem azt jelenti jelenlegi tudásunk szerint, hogy ezek a mitokondriumok ne lennének összekötve egymással, csak részben, vagy bizonyos szigetek azok nem lennének összekötve a többi mitokondriummal, hanem az történik, hogy pontosan ugyanúgy szétkapcsolnak ezek a mitokondriumok a szívizomsejtben egymástól, tehát megszüntetik a hálózatos kapcsolataikat akkor, hogyha azt érzékelik, hogy a szomszédjuk beteg, azaz vagyis oxidatív károsodás szenvedett, haldoklik, tehát nem igazán funkcionális már, funkcióképes a jelenlegiekben, és ilyenkor ugyanolyan, hát nem ugyanolyan, azért kisebb hatékonysággal, de elég nagy hatékonysággal megszüntetik a hálózatos kapcsolatrendszerük jelentős részét, amikor bajba került a hálózat egy része, elszigetelik a hálózatnak ezt a részét, mint ahogy mi most jelenleg csináljuk egy járvány terjedésének az idején, hogyha betartjuk a szabályokat, és karanténba vonulunk. Vagy pedig hát óvintézkedéseket teszünk mindenféle állarcokkal, maszkokkal és hát egyéb védőfelszerelésekkel, hogy ha fizikailag ott is vagyunk abban az adott hálózatban, tehát ha fizikailag nem is szüntetjük meg ezt a kapcsolatot, mégis a védőfelszerelések segítségével a kapcsolat azon részét, amelyen keresztül tudna terjedni a fertőzés, a baj, azt megszüntettük. Hát a mitokondriumok ekkora cserre jelenlegi tudásunk szerint nem nagyon képesek, tehát ők úgy, ahogy van, megszüntetik a kapcsolatrendszert, ők nem tudnak ilyen védőfelszerelést húzni, vagy hát szóval legalábbis ilyen egyszerű megoldásaik erre nincsenek. De láthatjuk, hogy ők is tudnak védekezni. Tehát mit jelent ez a köznapi nyelvre, vagy az orvosi nyelvre lefordítva? Higgyék el, vagy nézzenek utána, hogy mikro-mikro szívinfarktusoknak sokaságát, vagy hát nem egy mikroszívinfarktust, szenvedünk el minden nap. Na most nem igazándiból arról vagyunk híresek, vagy hát az látszik a társadalomban, hogy mindenki összeesik az utcán és meghal szívinfarktusban. Tehát valamilyen módon a szívünk mégiscsak túléli ezeket a mikroszívinfarktusokat. Hadd mondjam el, hogy az agyunk is mikrosztrókokat, tehát mikro agyvérzéseket szenved el minden nap. Persze, ahogy idősödünk, ugye már egy ilyen idősebb ember, mint én, akkor sokkal gyakrabban megtörténik ez sem, mint fiatalkorunkban, de higgyek el, hogy fiatalkorunkban is megtörténik. De mi történik? Ugye az történik, hogy elszigetelődnek ezek a problémák a szívizomsejteken, illetve az agyon belül, pontosan azért, mert a hálózatok szétkapcsolnak. Tehát a mitokondriális hálózatok például itt ezen az ábrán szétkapcsolnak, ahogy a probléma terjed sortól tovább. Lapozzunk egyet a Cell Organelle Networks in Stress feliratú ábrára, és ott konkrétan láthatjuk, hogy ha stressz jelensége van, akkor két dolog is történhet. Tehát egyrészt szétválhat egy mitokondrium egy rossz, damaged részre, ugye az a sárga, és egy egészségesnek maradó részre az a zöld. Vagy pedig akár az is történhet, hogy összeolvad két mitokondrium, és akkor a haldokló, vagy hát olyan nagyon-nagyon rossz állapotban lévő mitokondrium azért feljavul, úgy ahogy nem lesz tökéletes, de működőképessé válik a jó mitokondriumnak a különböző hát alkatrészei, fehérjei, jelenesei, fehérje szintézise, stb. Által. Itt látható az, hogy ennek különböző az ábra alján, hogy ennek különböző változatai vannak, a fagoszóma bekebelezheti a rossz mitokondriumot, sőt, itt láthatják, hogy még olyasmi is előfordulhat, sőt, még ennél sokkal cifrább dolgok is, hogy az endoplazmatikus retikulum egyszerűen lefűzi a mitokondriumokat egymásról, tehát azt az osztódást, amit az előbb hát bemutattam egy ilyen sematikus ábrán, tehát hogy egy rossz része, egy károsodott része a mitokondriumoknak leválik, és egy külön mitokondriumot képez az eredeti mitokondriumhoz képest, az, hogy mondjam, kényszerítetten is működhet, tehát az endoplazmatikus retikulum, amelyik behálózza a sejtet, tehát ott van fizikailag a mitokondrium közelében valamilyen nyúlványa, az érzékeli azt, hogy itt ezzel a mitokondriummal baj van, például azért, mert reaktív oxigén speciesek, tehát szabadgyökök, oxigén szabadgyökök áradnak ki ebből a mitokondriumból, és emiatt lefűzi, tehát köré tekeredik tulajdonképpen, mint membrán a mitokondrium károsodott része köré, és hát ilyen módon osztódásra kényszeríti, vagy szétosztódásra, szétválásra kényszeríti a mitokondriumot. Menjünk egy ábrával tovább. A következő ábra a Biomolecular Condensates címet viseli, és hát ez egy nagyon információgazdag ábra, nem azért mutatom be ezt az ábrát, hogy itt most adott esetben ezt megtanulják, hogy stress granulum, meg RNS transport granulum, meg histon locus body, meg mit tudom én, micsoda, mi minden van ezen az ábrán, hanem csak azért mutatom be, hogy figyeljenek fel arra, hogy az elmúlt néhány évben, és ez körülbelül egy-két év, tehát olyan 2018-tól kezdődően, egy elképesztően új tudományterület alakult ki, amelyik biomolekuláris kondenzátumoknak a létét fedezte fel ugrásszerűen gyarapodó mértékben a sejten belül. Ezek a biomolekuláris kondenzátumok, ezek olyan sejtorganellum, picike sejt, látják, ezek kicsike sejtorganellumoknak tekinthetők, amelyek nem olyan szorosan vannak összekötve egymással, mint a fehérje komplexek. Tehát nem lehet azt mondani róluk, hogy állandóan ott vannak a sejtben, mint egy riboszóma, vagy egy proteaszóma, vagy egy nukleaszóma, vagy egy spliceoszóma, vagy egyebek. Nem is szómának hívjuk őket, tehát láthatják, hogy nincs ilyen közöttük az elnevezésben, hogy szóma. Ez ezért van, mert ezek sokkal dinamikusabb, van összeálló egységek, mint egy fehérje komplex, sokkal kisebb affinitással kötődnek ezek az alkotórészek egymáshoz, mint a fehérje komplexek alkotórészei, ezért hívjuk őket kondenzátumoknak, de nem folyadékfázist alkotnak, hanem tulajdonképpen egy ilyen folyadék és szilárd fázis közötti külön fázist alkotnak már, külön részét alkotják a sejtnek, és egy olyan sejt organellumocskának, tehát ilyen mikroorganellumnak tekinthetők, amelyek nem membránnal határoltak, ez nagyon fontos. Tehát nem a nincs membránjuk, nem olyanok, mint a sejtorganellumok, hanem ilyen összetöpörödött, összetömörödött fehérje, RNS, adott esetben lipid, cukor, más molekula kondenzátumoknak tekintetők, de hát azért fehérje az, ami a leggyakrabban előfordul ezekben. És ezek a kondenzátumok nagyon gyorsan tudnak kialakulni és elbomlani, és emiatt nagyon hatékony választ jelentenek különböző a sejt környezetében lévő változásokra. Ezért van például stressz granulum, tehát ezért van az, hogy a stresszre ilyen granulumok képződnek, nagyon sok granulum ebből egyébként, ami fel van sorolva, a stressz hatására is képződik, és ezért is nagyon nehéz vizsgálni őket tudományosan, és ezért nem került sor arra hosszú ideig, egészen az utóbbi évekig, hogy vizsgálják őket, mert nagyon nehéz reprodukálni a kísérleteket, gondoljanak bele, egy olyan valamivel, amelyik úgy félig áll össze. Tehát úgy van is, meg nincs is. Én magam, mint tudományos újság szerkesztője voltam egy vitának a szemtanúja, vagy hát fültanúja, vagy hát szóval ilyen levezető elnöke, hogy úgy mondjam, ahol hát tudós csoportok vitatkoztak azon, hogy ez a stressz granulum ez egyáltalán létezik-e, vagy nem létezik. Mert hogy nem nagyon lehetett reprodukálni bizonyos eredményeket, amelyek ezzel kapcsolatban voltak. De ugyanakkor mégiscsak létezett. Tehát ez egy nagyon érdekes határterület. Nagyon nehéz bizonyos értelemben kutatni ezt a területet, de nagyon izgalmas. Tehát bárkit bátorítanék, hogyha tudományos diákköri munkája vagy kutató munkája során találkozik ezzel a biomolekulár kondenzátumok területtel, hát akkor csapjon bele, mert ez egy nagyon előremutató dolog. Nyilván ezeknek a biomolekulár kondenzátumoknak is van hálózata, ezért mutattam be őket ezen kurzus keretén belül, de hogy mi ez a hálózat, hát arról ma nekünk még semmilyen fogalmunk nincsen. Tehát most jelennek meg erről az első cikkek, tehát semmit nem tudunk róla praktikusan. A következő szint, amiről említést teszek ezen az órán, vagy ebben az előadásban, ez a Neuronal Networks. A következő ábrának igazán a Neural Networks a címe, ez félrevezető ez a cím, szokták használni, ezért nem javítottam ki. De a Neural Network az igazándiból egy olyan hálózat, amelyik egy komputer hálózat, tehát ilyen mesterséges neuronoknak a mesterséges hálózata a komputer memóriáján belül. Tehát igazándiból ez egy machine learning, tehát egy mesterséges intelligencia terület, a neurális hálózatoknak a területe, magyarul is így hívjuk őket. Az idegrendszert, tehát az idegsejtek hálózatát, azt neuronális hálózatnak szoktuk hívni, és hát hogyha precízen, szóval nem akarják összezavarni azokat, akik hallgatják önöket, akkor kérem, hogy ügyeljenek erre a megkülönböztetésre, tehát a neurális hálózatok, az mesterséges intelligencia egy csoportja, osztálya, a neuronális hálózatok, azok pedig idegsejtek hálózatai, az egy biológiai entitás, tehát az agyunk, vagy az idegrendszerünk. Itt most nyilván, vagy hát itt most a neuronális hálózatokról fogok beszélni. Láthatjuk, hogy ezek is kisvilágok, tehát nem véletlen, az idegrendszer is olyan, hogy gyorsan terjed benne az információ, skála független a fogszámeloszlásuk, vannak olyan idegsejtek, amelyek csomópontok, ezernyi, tízezernyi, akár százezernyi más idegsejttel teremtenek kapcsolatot, és persze, hogy moduláris az idegrendszerünk, tehát vannak benne csoportok, hát máshogy nem is tudna működni, nem tudna a feladatokat delegálni az idegrendszer akkor, hogyha nem lennének csoportok benne. A következő ábrán Networks of Human Neurons, Methods of Network Construction címet viseli ez az ábra. Azt szeretném először megkérdezni önöktől, vagy hát emlékeztetni önöket arra, hogy mennyi is a nódusoknak, azaz vagyis az idegsejteknek a száma körülbelül, és a kapcsolatok száma az emberi agyban. Hát itt azt írtam, hogy körülbelül 10 milliárd neuron van, azóta már lehet, hogy ez egy 10-es faktorral nőtt, tehát körülbelül ma úgy gondoljuk, hogy 10 és 100 milliárd közötti neuron lehet az emberi agyban, és körülbelül úgy gondoljuk, hogy nagyságrendileg olyan 50-100 ezer kapcsolatot tud egyetlen egy neuron átlagosan létesíteni az emberi agyban. Na itt több megjegyzésem kell, hogy legyen. Egyrészt alá szeretném húzni azt, hogy átlagosan, tehát nem minden neuron létesít ilyen ennyi kapcsolatot, tehát 50-100 ezer kapcsolatot, van olyan neuron, amelyik nagyon keveset létesít, és hát persze vannak olyan neuronok, amelyek ennél még több kapcsolatot tudnak létesíteni. Na most a másik, amit nagyon-nagyon alá szeretnék húzni, hogy egyszerre egy neuronnak mondjuk 50 ezer, vagy mit tudom én, hány százezer kapcsolata soha, ezt húzzuk alá, soha nem aktív. Tehát egyszerre egy neuronnak csak néhány, nagyon kevés kapcsolata szokott aktív lenni. Megbolondulna az az agy, amelyik, hát meg nem bírná energetikailag sem, meg felforna. Tehát egész egyszerűen az agyunk elképesztő mennyiségű hőt termel, tehát hihetetlen trükkös módon kellett a vér ellátást, ezt ezek sokkal jobban tudják, mint én, az agyban megszervezni az evolúciónak ahhoz, hogy azt a rengeteg hőt el lehessen egyáltalán vezetni az agyból, és ne följön fel az agyunk, hogy úgy mondjam. Tehát nem egyszerűen lehetetlen az, hogy neuronok állandóan aktiválva legyenek. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy az egy hihetetlenül, ezt hadd húzzam alá, tehát elképesztően nagy találmánya volt az evolúciónak, amikor kitalálta az idegsejtet. Ugye hát, hogy miben más egy idegsejt, mint egy másik sejt? Hát ugye miben más? Hát ugye abban más, hogy a test tömegéhez, tehát az idegsejtnek a közepéhez, a test szómájához, tehát a központi részéhez képest elképesztően hosszú nyúlványokat tud kibocsátani magából. Hát ezt képzeljék, vagy gondoljanak ebbe bele, ez nem nyilvánvaló. Tehát az, hogy miért lenne egy sejt olyan hülye, hogy ilyen hihetetlen méretű, tehát saját méretének ezerszerese, milliószorosa méretű nyúlványokat bocsátogasson ki magából. Hát ez csak a gond meg a baj. Hát ez ugye elszakad, a felülete elképesztően megnő egy ilyen sejtnek, a károsodásra való kitettsége elképesztően megnő egy ilyen sejtnek, hihetetlen védeni kell egy ilyen sejtet belül is, meg kívül is, tehát ezzel csak a gond meg a baj van. Mi az, ami nagyon-nagyon hasznos? Na mi? Gondolkodjanak egy picit, egy kis pószt nyomjanak, és próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre, hogy hallgatják ezt az előadást, mielőtt tovább mennének. Mi a jó abban, hogy ekkora hosszú nyúlványai vannak egy idegsejtnek hálózatos szempontból? Ez a kérdés precízen megfogalmazva. Hát mi a jó? Hát az a jó, hogy csak így lehet 50 ezer meg 100 ezer kapcsolódása ennek a sejtnek fizikailag. Hát gondoljanak bele, hát ugye emlékezzenek arra vissza, hogy egy fehérjéhez hány fehérje szokott kapcsolódni fizikailag. Ugye azt mondtuk, hogy ha már azt, hogy mint a 100 szomszédja van egy fehérjének, olyan nincs. Mert fizikailag nem tud oda kapcsolódni, mert térbelileg nem fér el. No de, ha annak a fehérjének lenne egy nyúlványa, amelyik mérhetetlenül hosszú, mint ahogy általában nincsen, akkor tudna 1000, meg 10 000, meg akár még 100 000 fehérje, különböző fehérje egy időben fizikailag hozzákapcsolódni ahhoz a fehérjéhez. Tehát ez az, amit az idegsejtek elképesztően jól meg tudtak oldani ezekkel a nyúlványokkal, ugye axonokkal, dendritekkel, meg mindenféle egyéb nyúlványaikkal, hogy hihetetlen távolságra és hihetetlen felületre tudnak kapcsolatokat összegyűjtögetni maguknak, és hát ezért a szabályozásnak és a bonyolultságnak egy hihetetlen mértékét tudják elérni. Na most ekkor a kapcsolatrendszert nem lehet felderíteni egyesével, tehát ez hát illetve lehet, de hát gondoljanak már bele, hát hogyha mit tudom én, van nekünk 100 milliárd idegsejtünk, és darabonként van neki 50 ezer kapcsolat, tehát hogyha önök azt elkezdik leszámolni, hát akkor azért úgy az életük nem elég egy, hát nem elég csak néhány idegsejtnek a megszámolás, tehát ez egy lehetetlen feladat így. Magyarán mondva, itt más eszközöket kellett használni, vagy találni, és hát a reverse engineering, ami az ábra alján, hogyha még kattintatnak rá, akkor kijön, az egy olyan módszer, amikor a részeket ki lehet találni az egésznek a működéséből. Na most ugye itt erre látunk példát a főábrán, tehát hogy itt olyan eljárásokat vizsgál, vagy találtak meg a kutatók, amelyek mondjuk egy ilyen EEG-nek, tehát elektroencefalogramnak egy elképesztően nagy felbontású változatát próbálják meg felvenni az agyról, ahogy működik. Ez nem annyira vált be, mert a legnagyobb felbontás is sem olyan nagy, tehát igazándiból ez nem merném azt mondani, hogy zsákutca, de azért nem biztos, hogy ez az a jövő útja. Az fMRI vizsgálatok, tehát amikor az agyban lévő idegsejteknek magnesis magrezonancia spínjeit próbálják meg megvizsgálni, és ilyen módon azt tudják megvizsgálni ezzel a igen bonyolult, vagy bonyolultnak tűnő hangzó eljárással, hogy mennyire metabolikusan, mennyire aktív az idegsejt, tehát tulajdonképpen egy ilyen aktivitási térképet tudnak felvenni az agyról. Ez már sokkal nagyobb felbontást tesz ma már lehetővé, és Persze gyönyörű módszereknek a tömegét kezdték el kutatók publikálni, és ezért nem olyan sokára Nobel-díjakat fognak majd osztogatni, amikor kiderül, hogy melyek a legjobbak ezek közül. Tehát csomó módszer most itt versenyben van arra, hogy feltérképezze ezeket a kapcsolatokat. Minden esetre jó néhány módszer, és itt be is fejezném a módszerek ismertetését, mert ez egy külön kurzust igényelne. Tehát és keressenek ilyen kurzust, van az egyetemen. Tehát jó néhány módszer az úgy dolgozik, hogy a HEBBI tanulási szabályt veszi figyelembe, ahol is tulajdonképpen egy ilyen indirekt következtetést von le a kísérletező, mert azt mondja, vagy azt mondjuk, hogy ha két idegsejt egymással párhuzamosan, tehát ugyanabban az időben egyszerre aktív, akkor feltétel, és ez sokszor megvalósul, tehát ez nem egyszer valósul meg véletlenszerűen, hanem csomóféle agy állapotban, csomóféle gondolat születésekor, csomóféle helyzetben, ezek egyszerre aktívak, ezek az idegsejtek, ez az A, meg ez a B idegsejt egyszerre, akkor feltételezzük, hogy van közöttük kapcsolat. Mert hát mitől is lenne aktív az egyik, amikor a másik aktív, semmint, hogy az egyik átvitte ezt az aktivitást, vagy aktiválta ezt a másikat, vagy a másik aktiválta az egyiket. Tehát figyeljék meg, vagy gondolják meg, hogy e mögött, a feltételezés mögött nem biztos, hogy tényleg van egy kapcsolat, létező kapcsolat a két idegsejt között, mert nyilván két idegsejt lehet egymással párhuzamosan az időben akkor is aktív, ha direkt kapcsolatban nincsenek egymással, mert mondjuk indirekt kapcsolatban vannak egymással, tehát valami harmadik idegsejt közvetítette a kapcsolatot. De, hogyha nagyon sokszor együttesen aktiválódnak, akkor azért azt szoktuk feltételezni, hogy direkt kapcsolat is van köztük, és hát ez a feltételezés esetek többségében igaz. Tehát ezzel egy egészen jó feltételezéshez jutottunk, amellyel egy egész jó vagy egész hatékony hálózatot lehet felépíteni. Viszont figyeljék meg azt, hogy nyilván egy ilyen feltételezésre felépített hálózatban lesznek hibák. Tehát biztos, hogy lesznek olyan kapcsolatok, amelyeket mi csak feltételeztünk, de a valóságban nincsenek ott, mert azok indirekt kapcsolatok voltak. Na most ugyanakkor gondoljanak abba bele, hogy egy ilyen óriási rendszer, tehát egy 10 milliárd vagy 100 milliárd idegsejtnek a sok-sok-sok-sok tízezer kapcsolat per idegsejt te tartalmazó hálózata, hát hogyha van benne néhány hiba, hát az kit érdekel. Attól még úgy az a hálózat úgy körülbelül egészen ugyanúgy fog működni. Tehát vegyék azt észre, és ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság, hogyha nagyon nagy hálózatokat kezdenek el vizsgálni, akkor lehet hibákat benne hagyni ebbe a nagyon nagy hálózatba, mert a nagyon nagy hálózatnak a működése olyan marha nagyon néhány hibától, nem fog már, hogy ilyen megismerési hibától, tehát ilyen kognitív hibától, tehát kísérletes hibától nem fog megváltozni. Emlékezzenek vissza amit az előbb mondtam, ott voltak azok a mitokondriumok, ott vannak az idegsejtek maguk, ha kiütök belőlük néhányat, attól még az egész hálózat viselkedése jó, hát mondjuk egy nagyobb stroke esetén azért marhára megváltozik, de vissza tud állni egy idő után egészen jól, hogyha nem óriási volt a stroke, vagy nem második volt már, hanem még csak az első, és hát túlélt a szegény beteg. Tehát egy idő után ez a hálózat regenerálódik, majdnem ugyanúgy működik, mint az eredeti, pedig kiírtottuk a felét. Tehát magyarán mondva az, hogy most van ott néhány hiba abban a feltételezésünkben, hogy most az direkt kapcsolat vagy indirekt kapcsolat, az nem oszt, nem szoroz. Hogyha a hibák százalékos aránya mondjuk 10% arat marad, hát akkor az mindegy egy ilyen marha nagy hálózatnál. Tehát nem a tudományos, hogy mondjam, szemléletmódnak egy más szintjét kell tudni elsajátítani itt, amikor hálózatokkal dolgoznak, mert hogyha mondjuk egy egyszerű kísérletben a saját kis biokémiai mondjuk kísérletükben az információk 10 vagy 20%-a hibás, hát akkor valószínűleg az a kísérlet hibás. Tehát ott lehet, hogy nem rossz, vagy nem jó következtetése jutnak. De hogyha ez egy nagy hálózat, és a 10%-a hibás, nem is tudják úgy megmérni azt a hálózatot, hogy ne legyen a 10%-a hibás. Tehát ilyeneket el kell tudni fogadni. És hát persze itt jön a művészet, tehát amikor a tudomány átmegy művészetbe, hogy meg kell tudni érezni azt, hogy hol van ennek a hibának a határa. Tehát hol kezd ez a hiba már annyira hiba lenni, hogy hát az már elfogadhatatlan. Tehát az már nem fog úgy működni. Mi a nehézség? Itt még ezt hadd mondjam el, mert ez fontos. Hogyha kisebb hibák vannak egy ilyen hálózatnak a leírásában, akkor a hálózat, amikor általános válaszokat produkál, akkor általában tökéletesen úgy fog működni, mint hogyha nem lenne benne hiba. De amikor különleges válaszokat kezd el produkálni, azaz vagyis mi helyezzük a rendszert különleges helyzetekbe, akkor butaságokat fogunk találni. Tehát akkor jönnek elő a hibáknak, ezek a kis kevés hibának a hatása. Na most ezért nem mindegy, hogy mit vizsgálunk. Egy általános választ vizsgálunk, vagy egy különleges választ vizsgálunk. Hát, és most tegyék a szívükre a kezüket, vagy ezen gondolkodjanak el, hogy úgy eldönteni igazán, hogy egy ismeretlen rendszernek, tehát egy sejtnek, amit itt nézünk, vagy egy olyan idegsejtnek, amit még soha senki nem vizsgált. Mi az általános válasza? És mi a különleges válasza ismeretek hiány? Hát, ezt nem lehet. Hát nem tudjuk megkérdezni tőle, Józsikám, mi a te általános válaszod? Mi a te különleges válaszod? Nem tud válaszolni nekünk erre a kérdésre. Tehát hosszas figyelvizsgálattal kell arra rájöjjünk, hogy mit lehet az adott rendszerben általános válasznak, meg különleges válasznak tartani, és mit lehet és kell az adott rendszerben robusztus dolognak általános válaszként tartani, ami nem fog megváltozni akkor, ha hibák vannak benne, és mit kell olyan válasznak tartani, ami bizony hibás lesz akkor, hogyha a rendszerben akár csak egy kicsike hiba is van, mert lehet, hogy pont őt érintette az a kicsike hiba. Tehát na, itt jön ezek a hálózatkutatás nehézségei. Tehát itt kell az, hogy ne csak nem tudom, egy hónapot töltsenek el a hálózatkutatási területen, hanem legalább a környezetünkben legyen valaki, mondjuk a témavezetőjük, aki 10 évet már eltöltött a hálózatkutatási területen, és ilyen problémákra kihegyeződött az agya. Tehát gondol ilyen problémákra, mert ezek nem könnyen felismerhető problémák. Ez már inkább a művészet része a dolognak, nem a tudomány része. Következő ábránk az Inhibition Activation Zones címet viseli, és először a bal oldalára szeretném felhívni a figyelmet, amelyik az élesztő interaktómnak egy nagyon egyszerű, hát ilyen kísérletét mutatja be. Mit csináltak itten? A felső részét nézik az ábrának, van ott egy világos kék nyíl, ami azt mutatja, hogy azt a bizonyos fehérjét, amit itt, mit tudom én mi a neve, nem is látom, mindegy, de teljesen mindegy, hogy mi a neve konkrétan, valamelyik fehérjét az élesztőnek, kétszeresére növelték meg mennyiségében. Hogyan? Hát overexpresszáltatták. Hát overexpresszáltatták volna százszorosára is, de itt most egy olyan modellt vizsgáltak a kutatók in silico, hogy csak a kétszeresére növelték meg. Figyeljék meg, hogyha kétszeresére megnövelem valaminek a koncentrációját, akkor az vele, és ez egy fehérje, akkor a vele szomszédos fehérjéknek a szabadon maradó koncentrációja lecsökken. Hát ez egy nagyon egyszerű kémiai egyensúly, hogyha ugye a kémiai egyensúly, vagy hát ilyen kötődési egyensúlyban az egyik résztvevő partner mennyiségét megnövelem, hát akkor a komplex, tehát az az adduktum, az a dolog, ami a kettőjük összeragadásából képződik, annak a mennyisége megnő, ugye a folyamat a keletkezés irányába eltolódik, Le Chatelier, Brown elv, talán emlékeznek rá kémiából, tehát egyszerű kémiai egyensúlynak a primitív értelmezéséből ez tehát következik, hogy begyűjti magához ez a megnövekedett mennyiségű központi, jelenleg világos kékkel jelölt fehérje, a közvetlen szomszédjait, a sötét kékkel jelölt fehérjéket. Hoppá! Ebből azonban egy nagyon érdekes dolog következik. Hát ha a sötét kékkel jelölt fehérjék mennyisége lecsökken, akkor a sötét kékkel jelölt fehérjék további szomszédjai, a zölddel jelölt fehérjék, azok viszont felszabadulnak, mert elhuzigálta a sötét kékkel jelölt fehérjéket a világos kékkel jelölt fehérje saját magához, mert belőle több lett. Egész precízen kétszer annyi lett, de hát lehetett volna persze sokkal több is belőle. Magyarán mondva, mi történik? Egy ilyen változékony hullám megy végig ezen a hálózaton, hogy megnöveltem valamilyen részét, mondjuk az egyik alkotóelemét, a közvetlen szomszédjai lecsökkennek, a második szomszédjai felnőnek, a harmadik szomszédjai lecsökkennek, negyedik szomszédjai felnőnek, hát utána már nem nagyon folytatódik a dolog, mert az egész azért lecseng. Tehát hogy körülbelül 2-3 szomszédig ez megy, a továbbiakban nem. Azt lehetett azonban megfigyelni, hogyha végig terjesztettek ilyen hullámokat az élesztő fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatán, akkor voltak olyanok, amelyek igen távoli részig eljutottak a kölcsönhatási hálózatban, ezek a piros nyilak jelölik a long range effekteket, tehát az ilyen távoli kölcsönhatásokat az alsó ábrán. magyarán mondva nem minden kölcsönhatás terjed el nagy távolságokra egy ilyen hálózatban, akkor, hogyha egy ilyen hullámot, tényleg, mint hogyha belecsobbantanánk egy kavicsot a vízbe, és ilyen hullámok indulnának el a tócsának, vagy a pocsolyának, vagy mit tudom én, tónak a felszínén. Ha tengert már nem mondok, mert mi vannak hullámok, tök mindegy, hogy belejtettünk egy kavicsot, vagy sem. Tehát, hogyha ilyet teszünk, akkor vannak olyan részei ennek a hullámnak egy hálózatban, nem a tóban, ott nincs ilyesmi általában, de egy hálózatban igen, amelyek messze jutnak, és vannak olyan részei, amelyek nem. Na most ez azért érdekes most itt számunkra, mert hogy nem olyan régen, talán egy éve, igen, 2019-ben, az agyban, az egérnek az agyában, méghozzá a látókérgében sikerült bebizonyítani azt, hogyha kísérletesen aktiválok egy neuront, ez az a sárga csillagocska, experimentally stimulated neuron, az ábrának a jobb oldali alsó részén, akkor egy közvetlen környezete aktiválva lesz, de a második részben, tehát a következő hát ilyen rétegben a neuronok gátolva lesznek. Ez egy nagyon érdekes, hasonló ilyen piros-fekete, tehát ilyen itt a piros, hol a piros, sima fordított, stb. Tehát ilyen ellentétes mintázatnak a tovaterjedését mutató jelenség, mint amit meg lehetett figyelni, hát ebben a nagyon primitív, feltételezett modellben az élesztő fehérje-fehérje interakciós hálózatban. Megint tehát egy olyasmi jelenségre tudunk felfigyelni, amelyik általánosnak tűnik a hálózatok különböző szintjén. Érdemes tehát ilyen jelenségeket kutatni, vizsgálni, keresni a hálózatokban, mert sokkal több van belőlük, mint azt eredetileg esetleg gondolnánk. Menjünk át a következő ábrákra, így csak felvillantanék a továbbiakban néhány érdekességet, amelyről hát pár szóval szeretnék megemlékezni. A memóriánk, tehát a visszaemlékezésünk hálózatfüggő. Nagyon sok példát felsoroltam én ezen az ábrán, vegyük ki azt a példát, hogy például alkoholisták az elrejtett dugi piát, azt ugye akkor tudják jól megtalálni, hogyha részegen rejtették el, hogyha megint berúgnak. Ugye azt szoktam mondani önöknek, diákoknak, hogyha mondjuk egy vizsgára adott esetben úgy készültek, hogy közben felhajtottak egy mit tudom én, korty, nem valamit, mondjuk alkoholt, akkor a vizsga előtt is hajtsanak fel egy felest, mert ugye ugyanolyan befolyásolt állapotban tudnak jobban visszaemlékezni arra, amit tanultak. Ez csak félig vicc. De mondjuk hát ne nagyon igyanak ugye vizsgára tanulás közben, meg hát vizsga előtt sem. Na most, ugye itt nagyon sokféle egyéb vizsgálat volt, itt önöket, mint orvostalgatókat talán jobban érinti az, hogyha egy orvostalgatót arra kértek, ezek elég bizarr ilyen kísérletek, hogy tanuljon meg egy verset akkor, amikor beteget vizsgál éppen, hát most itt járvány közepén ezt nem javasolnám önöknek, elég felháborító lenne, akkor megfigyelték, hogy a normál szituációban, tehát hogy tudom, az utcán megkérdezik, hogy na mi volt ez a vers, akkor kevésbé emlékszik erre a versre, sem mint akkor, hogyha ebben hát az elég fura szituációban kérdezik vissza a verset tőle, amikor megint majd beteget vizsgál. Tehát a kontextus az egészen sokat számít a memóriában, ezek a bizarr példák is ezt próbálták érzékeltetni. A következő ábra a Greater Self-Complexity Buffers Stress címet viseli. Arra szeretne utalni, és az a lényeg ennek az ábrának, hogyha önöknek, vagy bármelyikünknek több identitása van ez a self-complexity, azaz vagyis, hogyha hazamennek, vagy most hát otthon vannak, akkor remélem, őszintén remélem, vagy hát, hogyha önkéntesek, akkor nyilván nem hallgatják ezt az előadást éppen. Tehát hogyha elgondolkodnak ezen, és akár most ki is kapcsolják egy pillanatra az én hangomat, és ezt meg is csinálják, tehát azt megteszik, hogy leírják egy papírra a saját identitásaikat, hogy milyen féle csoportokba tartják magukat tartozónak fontos módon. Tehát mint egyetemi hallgatók például, férfiak vagy nők, szeretik a klasszikus zenét, vagy másféle zenét szeretnek, ilyen fajta sportot űznek, vagy olyan fajta sportot űznek, és így tovább. Számtalan, figyeljék meg, számtalan csoportba be tudják saját magukat sorolni. Mondjuk erre az identitás papírkára csak azt írják fel, ami maguk számára fontos, tehát amelyik úgy érzik, hogy tényleg az identitásuknak egy identitás képző eleme. És hát ugye az a tanulság, hogyha ez a lista, amit így felírtak maguknak, ez nagyon rövid lesz, tehát mit tudom én, négy darabból áll, vagy még kevesebből, vagy ötből, akkor baj van. Tehát akkor gondolkodjanak el azon, hogy valamit még kéne csinálniuk az életükbe. Tehát, hogyha önöknek annyi az identitása, hogy mondjuk lányok, vagy fiúk, tök mindegy, ebből a szempontból, hogy orvost hallgatok, mondjuk, és kész, vagy mondjuk még annyi, hogy hol laknak, és slussz, akkor ne csodálkozzanak, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, mint mondjuk egy ilyen járvány, hogy akkor összetörnek. Tehát nincs hova menekülni ilyenkor az identitásunkból, mert tönkrement mondjuk az az identitásunk, hogy orvostallgatók vagyunk, mert mondjuk, mit tudom én, bezárták az egyetemet, és önkéntesek mondjuk nem merünk lenni, és mit tudom én, tehát kész, ez az identitás megszűnt, internetünk meg nincs, vagy lezártuk, vagy nem érdekel, és akkor tehát kész. Nők vagy férfiak nem tudunk lenni, mert nem tudunk virtuálisan ugye bizonyos dolgokat nem nagyon lehet csinálni ebből a szempontból, pont tavasszal, tehát akkor ez az identitás része is kész, és hogyha, mit tudom én, egyébként meg mondjuk nem tudom én honnan származunk, de onnan oda nem tudunk visszamenni, mert ugye zárlat van, vagy mit tudom én, nem tanácsos, vagy nem tudott idős nagyszülők élnek, és azok megfertőződhetnek, hát akkor mi maradt meg az identitásunkból? Semmi. Az ég adta egy világon. Na most, hát ez veszély. Tehát igyekezzenek összegyűjtögetni néhány identitást maguknak akkor a jövőben majd, amikor már nyílik erre lehetőségük, hogy még egyszer ilyen helyzetben ne kerüljenek bele. Na most nézzük meg a fordítottját. Hogyha valakinek összejött 40 ebben az identitás listában, és marhára büszkének érzi magát, hogy na most akkor, hát professzor úr, én ezt aztán jól megcsináltam, hát akkor gratulálok neki, mert jól megcsinálta. Tehát 40 identitással már nem tud mit kezdeni. Tehát azt már én szétforgácsolódásnak mondanám. Tehát ott 40 identitás, az azt jelenti, hogy már nincsen identitása. Tehát igazándiból érdemes elgondolkodni egy optimumon valahol, és ez a valami optimum mindenkinél más. Tehát most nem nehogy azt higgyék, hogy ez 8, és akkor akinek 7, az már rossz, akinek 9, az már rossz, nem. Mindenkinek megvan a saját egyénisége, mindenkinek máshol van ez az optimum. Mindenkinek ki kell találni azt, hogy az ő identitás optimuma hol van. Na de hát kezdjék el megtalálni, kérem. Tehát egy ilyen nagy bajban lévő periódus, egy ilyen járvány, egy ilyen válság, igen jó alkalmat teremt arra, hogy kitalálják, hogy észrevegyék azt, hogy esetleg túl sok volt az identitásuk, mert hogy érdekes módon lefaragódott belőle 10, mert nem tudják csinálni, és észre se vették, vagy nem hiányzik. Vagy esetleg túl kevés volt az identitásuk, mert hogy elveszettnek érzik magukat, és hát nem tudnak mihez kapaszkodni. Hát akkor meg tessék gyűjtögetni. Tehát mondjuk csomó olyan identitás van, gondoljanak bele, amit egy bezárt karanténos időszakban is lehet csinálni. Hát adott esetben lehet könyvet olvasni, ha máshogy nem interneten. Lehet imádkozni, lehet gondolkodni, lehet gondolni kedves, szeretett gondolatokkal a szeretteinkre. Nagyon sok mindent lehet csinálni akkor, amikor az ember be van zárva. Olvasgassanak életrajzokat, töltsenek le az interneten olyan emberekről, akik börtönbe kerültek, adott, és hát mondjuk ne azt vegyük, ne azt a részt nézzük, amikor éppen kínozták őket, hát az borzasztó, de azt a részt nézzük, és olvassuk az életrajzokban, amikor hát magánzárkában voltak. Masszívan. Ugye, hát ezt úgy tartják, vagy azt gondolják erről, és a börtönben is ezért zárták őket oda, hogy hát ez aztán ki csinálja az embert. Hát nézzék meg az életrajzokat. Egy csomó olyan ember volt, aki elképesztő, gyönyörű lelki mélységeket talált meg, fedezett fel, és gyönyörűen élvezte ezeket a lelki mélységeket az életében, akkor, amikor végre be volt zárva egymagában, egy magánzárkába, hónapokig, adott esetben évekig. Hát most nem kívánom magunknak persze, hogy ez a járvány odáig tartson, de vegyék azt észre, vagy olvassák el ezekből az életrajzokból, hogy ez nem egy reménytelen helyzet. Itt rengeteg identitást ki lehet fejleszteni magunkban, ami itt azon addig nem is gondoltunk, hogy létezik. No, menjünk tovább, mert vannak itt érdekes dolgok még. Jön a Wood Wide Web című dia, Fungi és Roots feliratokat kell találniuk ezen az ábrán. Ez nem véletlenül nem World Wide Web, tehát itt nem elírásról van szó. Ez a fák közötti, tehát Wood Wide hálózatot, vagy bokrok közötti hálózatot mutatja meg. Érdekes módon a fák és bokrok között hálózatok vannak. A hálózatok egyik nagyon fontos része az a földben van. Tehát, hogyha önök egy erdőben sétálnak, hát most ezt azért meg tudják csinálni, csak egyedül sétáljanak, arra kérem önöket, vagy azokkal az egy-két közeli barátjukkal, akikben megbíznak, olyan értelemben, hogy hát, hogyha életünk és halálunk közös, tehát, hogyha fertőződünk, akkor majd együtt fogunk szenvedni. Na, tehát nagy csoportokban semmiképpen ne sétálgassanak most sehol se. Tehát magyarán mondva, hogyha az erdőben sétálunk, akkor az erdő lényege az nem a föld fölött van. Az erdő lényege az a rész a föld alatt, amit nem látunk az erdőből, és nem is gondoljuk, hogy van. Miért? A fák gyökérzete, bokrok gyökérzete, meg mindenféle, aminek gyökérzete van, az a, de hát a fáknál, bokroknak kiterjedtebb, az a föld alatt kommunikál egymással. Gombaszálak milliárdjaival kommunikál egymással. A föld alatt egy gyönyörűséges piac alakul ki. De nem olyan piac, mint a mi piacunk, tehát nem ilyen önző, hanem egy egymás segítő, együttműködő piac. Hát néha nem, de az ritkán van. Majd mindjárt mondom a példát. De általában ez együttműködik. Az egész erdő együttműködik, ökoszisztémát alkot. Hát az ökoszisztémának valahol ott a földben van a lényege, a föld felszíne alatt. Mi történik? Az történik, hogy különböző nutrienseket, tehát például vasat, nehéz fémeket, ritkán megtalálható táplálékanyagokat osztogatnak meg egymással ezek a fák. Hát ugye ott van mondjuk a vértes. Hát a vértes az ugye, remélem emlékeznek történelem órán, most egy kis póz, és kérem válaszoljanak a kérdésre, miért hívjuk vértesnek a vértest? Megnézhetik az interneten, emlékeim szerint, általános iskola történelem óra 6. osztály, vagy 5. osztály, ugye azért hívjuk vértesnek a vértest, mert ott Szent István király idejében, illetve utána, tehát folyamatosan ugye az osztrákok minket támadtak, és hát voltak csaták, és hát ezekben a csatákban nagyon sok vértes vitéz, tehát páncéllal rendelkező vitéz, meg hót, akik hát ott el vannak földelve, vagy el vannak kaparva szegények. Na most emiatt, nota bene, a vértesben előfordulhat, meg hát persze másút is, hogy ott van egy páncél az adott, hát még mindig valami ugye ott a rohadozik belőle, az adott vitézből az egyik fa gyökérzete alatt. Hát ez egy gyönyörűséges vasforrás, adott esetben lehet, hogy kevés nikkel is van benne, vagy mit tudom én, réz, mit tudom én, miből csinálták a páncélokat olyankor, de hát most mindenképpen magyarán mondva, hát ezt lehet osztogatni. Tehát ugye ez egy elképesztően fontos táplálékforrás, és nem minden fa alatt van vértes vitéz, tehát azért annyi nem volt, tehát, vagy nem maradt. Tehát magyarán mondva, némely fa kitüntetetten kap bizonyos dolgokat, például ott hagyták a mobiljukat véletlenül. A mobilt valaki elhagyta. A mobiltelefonokban mondjuk molibdén van, meg ruténium, meg ilyenek. Ilyen elképesztően ritka elemek. Hát ezért is baj, hogy ennyi mobilt kell csinálnak, vagy dobunk ki a szemétbe, mert ezeket az elemeket bányásznak, ám ugye talán tudják, hogy például a csimpánzok alól Afrikában, hát és a csimpánzokat kitelepítik emiatt, meg is ölik. Tehát ugye ez nem biztos, hogy szerencsés. Na mindegy, vegyük azt, hogy valamelyikük elhagyta a mobilját, és az ott maradt. Hát akkor az egy gyönyörű molibdénium forrás, meg ruténium forrás ezeknek a fáknak. A molibdénium, a molibdén az egy iszonyú fontos ritka földfém, vagy ritka elem az oxidatív folyamatokban. Tehát arra rendkívül nagy szükség van. Na ezt osztogatják ezek a fák egymással meg, a gombák segítségével, sőt, még olyat is csinálnak, hogyha mondjuk az erdőnek egy része árnyékban van, akkor, hát akkor mi van? Akkor nincsen fotoszintézis, akkor nem termelődik energia. Az erdő másik része a napon van, mert ott nincs felhő mondjuk. Ott termelődik energia. Haha, de ugyanúgy kap ultraibolya sugarakat. Az az erdő részlet, amelyik történetesen a napon van. No hát ne higgyük azt, hogy az ultraibolya sugarak csak nekünk ártanak. Az az erdőnek is árt. Az a DNS is érzékeny rá, sőt, hát sokkal közelebb van az a DNS, mint a mi DNS-ünk mondjuk a szívünkbe, vagy a testünk mélyén, ugye a levélkéknek a felszínén az ultraibolya sugarakhoz, tehát az aztán telibe van találva az ultraibolya sugárzással, és roncsolódik masszívan szegény növényben. Azaz vagyis a növényeknek vegyületek millióit kell mozgósítani azért, hogy az ultraibolya sugarak ne tegyenek kárt bennük. Hát ezeknek a vegyületeknek a szintézise költséges. Amikor egy növényke el van foglalva éppen azzal, hogy hát energiát szintetizáljon azért, mert áramlik rá a napfény, akkor nem biztos, hogy jut energia, meg kapacitás arra, hogy még ilyen vegyületeket is termeljen. Mit csinál az erdő? Nagyon bölcs. Az a része, amelyik árnyékban van, nem kell szórakozzon azzal, hogy energiát termeljen, az termeli a napolajat, mármint ezeket a vegyületeket, azoknak a fáknak, akik történetesen napon vannak, és el is juttatja ezeket a védőanyagokat a gombákon keresztül. Azok a fák, akik napon vannak, hát azok meg tele vannak energiával, hát ugye kapják most az energiát dögivel, nem tudnak vele mit csinálni, hát majd felrobbannak. Azok meg adják át az energiát, a tápanyagokat azoknak a fáknak, akik nekik adják át a védőanyagokat. Tehát egy ilyen nagyon egyenlő csere valósul meg ezen a piacon, ott a föld alatt. Tehát iszonyatos forgalom van ám ott a föld alatt. Képzeljék ezt legközelebb el, hogyha majd erdőbe járnak, hogy ott egy nagyon nagy nyüzsi van. És ez a nyüzsi nagyon-nagyon tápláló dolog, vagy életben tartó dolog ennek a közösségnek. Tehát az erdő egy közösség. Vigyázzanak rá, kérem. Tehát ez egy nagyon fontos tanács, hogy ez ott nem úgy megy, hogy kiirtottunk egy fát, és akkor az a fa meghalt, és hát na majd ezzel valahogy elszámolunk az Úristen előtt. Nem, az egész erdőt károsítottuk ezzel a fával. Ha ez volt az a fa, aki alatt az a vértes vitéz volt, akkor az egész erdő vas nélkül maradt, úgy, ahogy van. Tehát nem azt a fát írtottuk ki, az erdőt írtottuk ki egy kicsit. Tehát, na, szóval ezt így tartsák észben, amikor a természetet rombolják. Ezek a fák máshogy is tudnak védekezni, a második része az ábrának a jobb oldali része mutatja ezt be, ott van egy ilyen bokor, meg ilyen mindenféle ilyen vegyületek, meg ilyen zöld, ilyen nyilak. Mit látunk? Hát nem az a lényeg, amit látunk, hanem az üzenet. Az üzenet az következő. Minden növény gyorsan párolgó, gyorsan terjedő, volatilis anyagoknak a tömegét tudja kibocsátani magából. Mindenféle ilyen anyagokat. Etilén az a legprimitívebb, az is talán, nem, etilén nincs rajta az ábrán, kicsivel bonyolultabbak vannak rajta az ábrán. De hát ilyen egyszerű vegyületeket, általában telítetlenek ezek a vegyületek, de ez mellékes. Ezek vészanyagok. Ezek feromonok tulajdonképpen, növényi ilyen feromonok, vagy vészszignálok, jelek, a levegőben terjedő jelek. Hogy például, mondok egy történetet erről, engem, mondja az egyik növény, elkezdett zabálni egy állat. Hát azt nem tudja, hogy zsiráf, de mondjuk zsiráf, teljesen mindegy. Vigyázz, mondja a szomszédjának, lehet, hogy a következő pillanatban átmegy oda, és téged is elkezd zabálni. Erre a szomszéd mit csinál? Hát például olyan dolgokat kezd el csinálni, hogy sebbefedő anyagokat kezd el termelni. Semmi sebe nincsen még, őt nem eszi senki, még. A szomszédját eszik, de ő már felkészül, tehát mint egy ilyen járványnál, hogy tudjuk már, hogy Kínában volt járvány, elkezdünk felkészülni. Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez mennyire valósult meg idehaza, de hát remélem, hogy azért valamennyire igen. Tehát magyarán mondva, a hírek terjednek a fák között, meg a bokrok között, és ilyen módon ezek elkezdenek tudni védekezni. Vannak trükkösebb védekező módszerek, például a szomszéd, aki neszét veszi a szószoros értelmében annak, hogy a szomszédját szabálják éppen már, az elkezd keserű, ízű anyagokat termelni saját magában. Ha majd ideér az a rohadt zsiráf, akkor ne élvezze már azt, hogy engem is zabál, legyek én neki keserű. Hát és akkor zsiráf vagy meggondolja, vagy nem gondolja. Hát nyilván azért az evolúció során kitalálódott az, hogy mi az, ami igen pocsék gusztustalan dolog íz a zsiráf számára, tehát hogy mivel lehet a zsiráfot arra bírni, hogy hát ezt hagyja abba, vagy menje még odébb. Így aztán nagyon raffinált ilyen közösségi védekezési technikák alakultak ki a növények szintjén. A következő ábra a The Most Important Part of Biomass is Under the Earth címet viseli, és tényleg méretarányosan mutatja be, hogy a föld felszínén milyen, mekkora biomassa van, beleértve bennünket, a növényeket, meg minden francot. Az egyenlítőnél van, az a zöld a tetején, az ábrának a tetején van az a zöld keréske bigyó, az a föld felszínén lévő biomassa. Az egyenlítőnél sok van, a sarkörön meg hát nem sok, hát ez ugye mindennapi tapasztalatokkal egybevág. A föld aljában azonban, nézzék meg, ez méretarányos, sokkal nagyobb mennyiségű gigatonnába van itten ez megadva, sokkal nagyobb mennyiségű biomassa van, baktériumok meg ilyesmik formájában, gombák, de leginkább a mélységben már különösen baktériumok formájában, mint a föld tetején. És figyeljék meg, a sarkkörön sokkal több élőlény van a föld alatt, sem mint bárhol a földön, a föld felett vagy a föld alatt. Ezért kell vigyázni marhára a tundrára, meg a sarkörre, és ezért kell marhára vigyázni a felmelegedéssel. Szórakozunk jelenleg éppen ezekkel az élőlényekkel, ami a föld élőlény készletének a zömét jelenti, akik a baktériumok, amelyek a baktériumok a sarkörön. Hát ezt nem lehet büntetlenül csinálni, ezt a szórakozást. Tehát ezen érdemes elgondolkodni, ezen az ábrán. Ez olyan két éve, egy éve látott napvilágot, engem megdöbbentett ez az ábra, bevallom őszintén, fogalmam sem volt erről, hogy a föld alatt sokkal több élőlény van, mint a föld fölött, tömegében is, nem csak darabszámában, hanem tömegében. Ezen érdemes nagyon jól elgondolkodni. A következő hálózatok már szociális hálózatok, itt Dolphin Networks a következő ábra, Delphin hálózatokról van szó. Most elfelejtettem. Ha jól emlékszem, a kör alakú delfinek a nőstények, és a négyzet alakú delfinek a hímek, és ezen az ábrán háromszög alakú delfin nincsen, ahogy látom, igen, úgy látom, hogy nincsen. Volt másik ábra, ahol volt háromszög alakú delfin, annak a, hát a, azt a részét, ahol a nemi rész, nemi hát jellege elárulódik, azt nem lehetett a videókon megnézni, mert nem fordult úgy. Tehát az ilyen semleges nemű delfinként lett besorolva, a valóságban nyilván hím volt, vagy nőstény. Na mindegy, nem ez a lényeg. A következő a lényeg ezen az ábrán, hogy van két csoport, ahogy látják, a jobboldali csoport, meg a baloldali csoport, és van bekarikázva középen három delfin. Most nem tudjuk momentán, hogy két hím és egy nőstény vagy fordítva, de ez mindegy is. Mi történt a valóságban? Ez Amerikában volt, Kaliforniában egy öbölben ez a delfin csapat, és ez a három delfin, valamilyen oknál fogva, nem tudjuk miért, eltűnt egy néhány hónapra, ha jól emlékszem az eredeti közleményre, és kivált ebből a rajból. Mit várnának? És most kapcsolják ki egy kicsit megint a hangomat, és gondolkodjanak el ezen, hogy mit várnának, hogyha eltűnik ez a három delfin? Mi lesz az egész csoporttal? Egyben marad? Ez a kérdés. Na most gondolkodtak, remélem, megválaszolták a kérdést. Hát mi a válasz? Azt mondja, nem marad egyben a csoport, szétesik két részre, a jobboldali részre, meg a baloldali részre. Mert mi köti össze őket? Knit ott legalul, vagy Norbert, vagy mi a csuda annak a delfinnek a neve, ahogy éppen elnevezték, hát nyilván nem, ő maga saját maga nem tudja, hogy így nevezték el, a kutatók nevezték el, aki ott megmaradt ilyen csoport összekötőnek, de az nem elég. Tehát azok, akik igazán összekötötték a csoportot, már eltűntek. És képzeljék el, mi történt. Három hónap múlva, vagy néhány hónap múlva visszajött ez a három delfin, és akkor az addig szétvált két csoport megint együtt kezdett el portyázni. Tehát ez valami elképesztően gyönyörű, bizonyíték arra, hogy bizony a hálózatos hidak összekötik a hálózatos csoportokat, és amikor ők elmennek, akkor a hálózatos csoportok szétesnek, amikor meg visszajönnek, akkor a hálózatos csoportok meg összeállnak. Hát ilyen szép az élet. Tehát ennyire szép kísérletes bizonyíték, hát ennek valószínűleg soha nem lehet találni, olyan nincs, hogy elmennek, meg aztán visszajönnek. De hát itt a kutatóknak mázlia volt, mert hogy ezt meg tudták figyelni egy hosszú, több hónapos ilyen videófelvétel sorozat folytán, vagy során, és hát ez egy igen szép bizonyíték. A következő hálózatunk az Erdősnet. Ugye Erdős, az Erdős Pál volt, ő egy nagyon híres matematikus volt, magyar matematikus, jó néhány évtizeddel ezelőtt, és arról volt híres, hogy ő a matematika rengeteg, számtalan, egymástól független ágában igen jelentőset és maradandót alkotott. Hát ugye Erdős Pál idejében még nem volt internet, Erdős Pál idejében még nem nagyon volt kommunikációs lehetőség, Erdős Pál idejében vasfüggöny volt. Erdős Pál viszont keresztül tört a vasfüggönyön, tehát ő utazott már akkor is, méghozzá elég gyakran, és hát bizony előfordult gyakran az, hogy Erdős Pál megjelent egy matematikus kollégájának a lakásában, váratlanul, bejelentés nélkül, ami azért volt egy érdekes dolog, mert Erdős Pál láncdohányos volt, tehát egy nap körülbelül, 100 darab cigarettát elszívott, és nem ment ki a lakásból, tehát telefüstölte az egyébként nem dohányzó matematikus kolléga lakását. Mégis örültek a matematikus kollégák annak, hogyha Erdős Pál megjelent, mert az azt jelentette, hogy tudományos életükben egy felvirágzás köszöntött be, addig a körülbelül két hétig, úgy átlagosan, amíg Erdős Pál nem unta el magát az ő társaságukban, és nem állt odébb, nem ment el egy másik matematikus kollégához, és Erdős Pál, mint a méhecske, a virágport, így vitte a matematikai ötleteket az egyik matematikus kollégától a másik matematikus kollégáig. Matematikus körökben tartja magát mind a mai napig az a hát ilyen mondás, hogy aki 10 percnél tovább le tudta kötni Erdős Pál figyelmét, az már egy nagyon-nagyon-nagyon jó matematikus volt. Én egyszer, hát többször is jó barátommal, Lovász Lászlóval nagyon jól beszélgettem, és hát ott is előfordult, hogy hát ő is felesége hát nem 10 percig, hanem sokkal hosszabb ideig le tudták kötni Erdős Pálnak a figyelmét, de erre nagyon büszkék ők maguk is, pedig hát ők aztán igazán híres és jelentős matematikusok. Ez egy szép dolog valahol. Erdős Pálnak, a társ szerzőinek a hálózatát lehet látni ezen az ábrán, tehát azok vannak összekötve, matematikusok, akik közös cikket publikáltak. A kérdés a következő, hol van Veriz Erdős, hol van Erdős Pál ezen az ábrán? No, kapcsolják ki a gépet megint, gondolkodjanak egy kicsit, melyik nódus Erdős Pál ezen az ábrán, hol van? A helyes válasz az, hogy Erdős Pál nincs rajta ezen az ábrán. Miért nincs rajta? Hát, hogyha rajta lenne Erdős Pál ezen az ábrán, akkor minden egyes nódusnak valamelyik nódussal kellene, hogy összekötve legyen, hiszen ezek Erdős Pál társszerzői. És aki társszerző, azok össze vannak kötve az ábrán. Márpedig hát, hogyha széli nódusokat megnézzük, azok bizony nincsenek senkivel összekötve, csak egy darab másik nódusa. Tehát ezen az ábrán nem lehet rajta Erdős Pál. Ahogy látják a következő ábrán, Erdős Pál már egy másik dimenzióban van, 1996 óta Isten nyugasztalja. A közlekedési hálózatokról Traffic Networks szól a következő ábra. Itt egy nagyon egyszerű modellt mutatok be az ábrán, el lehet kérni az eredeti cikket, hogyha valaki kíváncsi az eredeti ábrára. Az Amerikai Egyesült Államok közlekedési hálózatát mutatja be az ábra is, ilyen delta függvénnyel jelölték azt, hogy milyen súllyal vették figyelembe, részábráknak a tetején van az, hogy delta egyenlő 0, meg fél, meg 0,8, meg ilyesmi, hogy milyen súllyal vették figyelembe az átszállásoknak az értékét a hálózat konstruálása során. Amikor nulla volt a delta, akkor hát nem érdekes az, hogy hányszor kellett átszállni, irányt változtatni útunk során a hálózatban, és összekötötték Amerika legnagyobb városait ezzel a hálózattal. Mi alakult ki? Az amerikai autópálya hálózat. Körülbelül így néz ki az amerikai autópálya hálózat. Hogyha a deltát 0,8-ra fölvitték, tehát most az alatta lévő ábrát figyeljék meg, akkor ez azt jelentette, hogy büntették már az átszállásokat. Tehát, hogy nem lehetett akárhányszor irányt változtatni ebben a hálózatban, mert az egy penaltit, egy büntetést vont maga után. És ezzel az Amerikai Egyesült Államok légiközlekedési hálózata alakult ki. Körülbelül Atlantában tényleg van egy óriási csomópont a légiközlekedési hálózatban. Chicagóban is van, Columbusban is van, hát Kansas Cityben, nem pont Kansas Cityben van, hanem hát csomó helyen, de nem ez a lényeg. Körülbelül így néz ki Amerika légiközlekedési hálózata, mert hát a légiközlekedésben nem szoktunk átszállni. Ki az a hülye, aki egymás után, mit tudom én, 5 repülővel akar eljutni, a mit tudom én hová, hát napokig utazhat, nem azért, mert hogy a repülőút olyan hosszú lenne, hanem azért, mert az átszállások időbe telnek. Tehát milyen érdekes, hogy 2 darab változóval a egyenes utak hossza, meg az átszállások büntetése, lehet megalkotni az Amerikai Egyesült Államok autópályahálózatát is, meg a légiközlekedés hálózatát is. Tehát az ilyen hálózatok nagyon bonyolultak, nagyon egyszerű elvek alapján szerveződnek, erre ezt fel szeretném hívni a figyelmet. A következő ábra a Drama Scenes in Shakespeare, Troilus and Cressida című drámájából azt akarja bemutatni, hogy még az irodalmi alkotásokat is hálózatokkal lehet felbontani. A shakespeare-i drámákban egyszerre a színen, a színpadon csak néhány szereplő van, ezek általában teljes gráfot alkotnak, tehát beszélget mindenki mindenkivel, vagy szóba hoz mindenki mindenkit, de ez az hálózat egy kis világ, mert az egymást követő jelenetekben utalnak az előző jelenet valamelyik résztvevőjére, vagy esetleg részt is vesz az előző jelenetek egyik résztvevője, de nem mindegyik résztvevője, és ezáltal a nézőnek az agyában összekötődnek ezek a jelenetek, és a cselekmény egy folyamatos cselekményé változik. Ez egy nagyon fontos tanulság egy ilyen csodálatos drámaszerző fifikájából és rafináltságából, hogy hogyan lehet a nézőt emlékeztetni arra, hogy hát ez az egész egy egység, tehát, és mégis izgalmas, tehát ez ugye egy nagyon szép dolog. A következő ábra azt mutatja, hogy az important predictions are hops. Tehát magyarán mondva, azok a feltételezések, amelyeket igaznak fogadunk el, általában csomópontok a feltételezések láncolatában. hogyan lehet ezt lefordítani a köznapi nyelvre, hogyha önök meg szeretnének győzni valakit valamiről, akkor olyan gondolatmenetbe kell, hogy beágyazzák az érvelésüket, ahol annak a valakinek a korábbi emlékeit mozgósítják, de nem akármilyen emlékeit, hanem a pozitív emlékeit. És ezzel kötögetik össze az önök által a valakivel közölni vágyott új információt, amiről ezt a valakit meg szeretnék győzni. Hogyha kellően sok korábbi pozitív emlékével össze tudják kötni ezt az új információt, akkor el fogja hinni ezt az információt, sőt, meg lesz győződve arról, hogy ez az információ helyes. Ezt csinálják a politikusok. Tehát vigyázzanak magukra, mert be lehet önöket etetni, meg engem is, egy ilyen taktikával, tehát óvatosak legyünk. A következő ábra csak azt mutatja be egy ilyen modellezés alapján, hogy sajnos a tudományos eredmények jelentős része lehet, hogy hamis, mert lehet, elképzelhető egy olyan változat, hogy valaki valamilyen eredményt, ami nem volt egyértelmű, tehát nulla is, meg egy is lehetett, itt az experiment sorban lehet ezt látni, azt valaminek értékelt az interpretation sor szintjén, ami lehetett persze egy, meg lehetett nulla, ezt valami alapján eldöntötte, és utána a publication sornak, tehát az ábrának a tetején le is írta, hogy ez mi volt, nulla vagy egy. Na most, amikor egy idő után már az irodalom eredményeivel szembesül ez a kutató, akkor általában olyankor is azt gondolja, hogy ez mondjuk egy volt a mi példánkban, amikor ő saját szemeivel szinte mindig azt látta, hogy ez nulla volt. És ez torzíthatja a tudományos irodalmat, meg a tudományos eredményeknek az összességét, és meg is teszi. Szerencsére, hát azért vannak normális emberek, akik nem befolyásolódnak a hülyeségektől, és attól függetlenül kiállnak a saját igazságuk mellett, hát erre bátorítanám önöket is, de az emberek jelentős része nem ilyen, tehát ezt érdemes figyelembe venni a tudományban is. Az utolsó ábrám azt mutatja be, hogy az amerikai választásoknál, nem tudom, hogy a mai napig is ez így van-e, régebben mindenképpen a jelöltek fotója is rajta volt a szavazólapokon. Hát ez egy nem várt érdekes következményhez vezetett, mert az történt, hogy azok a férfi jelöltek, itt most hangsúlyosan férfi jelöltről van csak szó, akiknek a feje gömbölyűbb volt, azok általában kevesebb szavazatot kaptak, mert nem kompetensnek gondolták őket, mert a gömbölyű fej a csecsemőkre jellemző. A fejlett férfiak, tehát hogy pubertáson átesett férfiak, akik már feromonális hatások következtében mindenféle macsó jelleget öltöttek magukra, azok kockásabb, szögletesebb arcvonásokkal bírnak, sem mint a csecsemők. Nincsen nekik baba arcuk. A nem baba arcú, hanem markáns arcú férfiakat döntésképesebbnek gondolták tudatalatt, pszichésen a választók, és ezért számottevően több szavazatot kaptak. Hát, amikor azon kezdenek el gondolkodni, hogy mennyire objektívek az önök döntései, akkor kérem ilyen jellegű példákra gondoljanak vissza, és gondoljanak arra vissza, hogy az ítéletalkotásunk hálózatfüggő. Azaz, vagyis nem okvetlenül csak azokból az információkból fogjuk az ítéleteket, a döntéseinket meghozni, a saját értékítéleteinket megalkotni, amelyek relevánsak ahhoz az adott kérdéshez, hanem mindenféle hülyeség, baba arc, meg mit tudom én, micsoda, milyen pozitív dolgokkal kötötte össze a politikus, vagy az akárki, aki minket rá akar beszélni erre, vagy milyen negatív dolgokkal kötötte össze. Ezeket a dolgokat, gyűlölet, meg ellenségkép, ugye vigyázzanak nagyon erre, mert nagyon meg lehet vezetni minket. Ez pusztán abból következik, hogy az információ rögzítésünk és az információ előhívásunk hálózatfüggő. Köszönöm szépen a figyelmüket, ezzel fejeztem be a különböző hálózatok ismertetését. A következő két előadás a hálózatoknak a fejlődéséről, változásáról fog szólni. Remélem, esetleg majd időt találnak arra is, hogy azokat is meghallgassák.